2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba érsek, most szombatra egyházmegyei találkozóra hívja a híveket a megújult Egri Bazilikába. A program a 10 órakor kezdődő megáldási szentmisével indul el a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak és több határon túli püspöknek, valamint az egyházmegye papságának részételével. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. 14 órakor kerül sor aztán az erre az alkalomra komponált oratórium bemutatójára Jézus csodatételei címmel, szerzője az egri származású Magda Dávid. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak így mindenkit október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a jó Istennek. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. A Nyugat-Balkán népei és országai többet érdemelnek, mint amit kapnak Brüsszelből. Ezeknek az országoknak már bent kellene lenniük az Európai Unióban. Erről beszélt Orbán Viktor Ohridban a magyar Észak-Macedón közös kormányülés után. A magyar miniszterelnök a közös kormányülés legfontosabb témájaként Észak-Macedónia Európai Uniós csatlakozását emelte ki. Az ebben a fél évben az uniós elnökséget adó Magyarország álláspontja ismert, az egész nyugat-balkáni térség stabilitása és az európai térbe való integrálása nem csak Magyarországnak, hanem az egész Európai Uniónak érdeke, közölte. Észak-Macedónia a magyar biztonság szempontjából is fontos ország, mivel az illegális migráció útvonalán helyezkedik el, közölte a kormányfő. A kétoldalú együttműködésről szólva felidézte azt a magyar segítséget, amelyet Észak-Macedónia kapott nyáron az ott tomboló erdőtüzek megfékezésében. Mindez viszonzása annak, amelyet a magyarok kaptak Észak-Macedóniától, különösen 2015-16-ban a migráció ellenes küzdelemben. A kormány azt szeretné, hogyha Magyarország, ahogy megnyerte az előző évtizedet, meg tudná nyerni az előtte állót is, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az a sok változás, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, megváltoztatta a világgazdaságot, és aki ehhez nem alkalmazkodik, a változások vesztese lesz. Új eszközökre, új módszerekre és gazdaságpolitikára van szükség, ez pedig a semlegesség, mondta el. Közölte, két blokk, egy nyugati és egy keleti alakul ki most, de Magyarország nem csatlakozhat egyikhez sem. A külgazdasági és külügyminiszter arra kérte fel az ENSZ főtitkárt, hogy járjon közben annak érdekében, hogy végre tárgyaljon egymással az Egyesült Államok és Oroszország. Szijjártó Péter kifejtette, a világ lassan 1000 napja él az ukrajnai háború árnyékában, és pontosan lehet tudni, hogy amerikai-orosz párbeszéd nélkül nem lesz lehetséges véget vetni a konfliktusnak. Az Egyesült Államok 5,5 milliárd dollár tesz elérhetővé katonai támogatásként az amerikai készletekből való lehívással Ukrajna számára a Biden kormányzat hivatali idejének lezárásáig, közölt az amerikai elnök. Joe Biden a Fehérházban Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt. Közleményét azzal zárta, az USA ellátja Ukrajnát azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van, hogy megnyerje a háborút. Befejezte munkáját az országos műszaki irányító törzs. Erre azután került sor, hogy a Dunai árhullám levonult, közölt az országos vízügyi főigazgatóság az MT-vel. A magyar borászat minőségében, technológiai hátterében is megerősödött az elmúlt időszakban, ez alapvetően a fejlesztési, beruházási, támogatási programoknak köszönhető. Erről beszélt Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztését felelős államtitkár a Bács-Kiskun vármegyei Izsákon egy szőlész-borász fórumon. 58.249 hektár szőlőterület van az országban a július 31-i adatok szerint. Idén a becslések szerint körülbelül 2,9 millió hektoliter seprős újbor és must lesz. Az eddig betakarított mennyiség és a termésbecslések alapján biztosította kukoricaellátás Magyarországon, behozatalra ezért nem lesz szükség, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Gabonatermesztők Országos Szövetségével, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével közösen kiadott közleményük alapján a majdnem 900 ezer hektáros termőterület alig több mint a felén ért véget a betakarítás, pontos adatok ezért még nincsenek, de már biztos, hogy sem mennyiségi, sem minőségi gondok nem lesznek. Végül az időjárásról. Alapvetően sok lesz felettünk a felhő a folytatásban, és egyre több felé hullik majd csapadék, a szél is felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse. Párizsban járt az ősz. Párizsba tegnap beszökött az ősz. Szent Mihály útján suhant nesztelen. Kánikulában, halk lombok alatt, s találkozott velem. Ballogtam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedalok, füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. Elért az ősz, és súgott valamit. Szent Mihály útja beleremegett. Züm, züm. Röpködtek végig az úton tréfás falevelek. Egy perc. A nyár meg sem hőkölt belé. S Párizsból az ősz kacagva szaladt. Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán, nyögő lombok alatt.
Ady Endre Párizsban járt az ősz című versét Galán Géza előadásában hallották. Ady Endre 1877. november 22-én született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zirahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be. Jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg, versek címmel. 1904 elején utazott először Párizsba. Itt ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, 1912-től pedig az egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb verses kötete A halottak élén címmel. Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el Budapesten.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. szeptember 27-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Holló Gábor atyával, az egri belvárosi főplébánia káplánjával beszélgetünk. Majd az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium aktualitásairól szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szinte kezdhetném azzal a beszélgetést, hogy az Egrész Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégiumban mindig történik valami, hiszen gyakorlatilag most már a második tanéve abban a lázban ég az iskola, hogy 70 éves jubileumát ünnepli, és tulajdonképpen ugye tavaly óta folyamatos ünnepségek voltak, de nem csak ez a fő apropója ennek a 2024-25-ös tanévnek, hanem gyakorlatilag szeptember óta valami mindig történik az intézményben, de hogy mi erről Rázsi Botond igazgatót kérdezem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Hát kezdem azzal, hogy 25 éves az az Arany János tehetséggondozó program, aminek a Szilágyi is a kezdetektől fogva részese. Mondhatni egyik zászlós hajója, mert az egyik legeredményesebb ilyen IET-s iskola országszerte, stabila ebbe a programba a beiskolázásuk, az eredményeink, a diákok szeretnek az IETP programba járni, és ha elmegyünk valamilyen IETP-s idézőjelbe, tehát házi versenyre, mert ez ugye egy zárt hálózat, tehát nem sok ilyen iskola van országszerte, minden megyében egy, akkor valamilyen helyezéssel mindig hazajövünk, legyen az magyar, matek, nyelv, vagy sportverseny, vagy mondjuk a Pécsi Művészeti Fesztivál. Szeretjük ezt az Arany János programot, és azon vagyunk, hogy ez általunk továbbra is tudjon működni, nem csak itt, hanem országszerte. Holnap indulok a kolléganőmmel, Antal Andreával, aki a koordinátor helyben a Balassagyarmatra az országos konferenciánkra. Évente kétszer találkozunk, évelején, illetve évvégén, hogy megbeszéljük a közös dolgokat. Most is az lesz majd terítéken, hogy ezt a 25. tanévet hogyan fogjuk majd megünnepelni, a 25. jubileumot hogyan tesszük emlékezetessé.
Mi most szerdán beszélgetünk a héten, a holnap alatt ugye a csütörtököt értjük, de ez a beszélgetés pénteken kerül adásba, tehát hogy akkor már múlt idő lesz, de majd beszámolsz ezekről az eredményekről is. És egy másik, szintén az IETP-hez kapcsolódó változás is van az intézményben.
Egy másik változás az iskola életében, hogy a Neumann János középiskola, gimnázium és technikum és kollégiumnak szintén Arany János programja van. Ez elég egyedülálló az országban, hogy egy városban két Arany János tehetséggondozó program is működik, általában megyénként egy van. Hát annó így alakult, hogy a Neumann is kérvényezte ezt a programot, és megkapta egy pár évvel később, mint a Szilágyi, de Neumann alapítványi iskola, és az alapítványi iskoláknak a fenntartása az egyre nehezebb anyagilag. A Neumann egy sikeres iskola pedagógiailag, de anyagilag, financiálisan egyre nehezebb fenntartani, és hát az Arany János az pedig egy különösen nagy anyagigényű vagy pénzigényű program. Az állam támogatja a programot, tehát ad hozzá jelentős támogatást, de a kollégiumnak a fenntartása az egy külön műfaj ezen a történeten belül, és a Neumann már ezt nem tudta tovább vállalni, hiszen az Arany Jánososoknak kollégistáknak kell lenni. Tehát ez kötelező program elem, még akkor is, hogyha mondjuk Egerből kerül be a diák. A kollégium fenntartása az egy óriási költség, ezért a Neumann úgy döntött, hogy ezt úgymond visszaadja az államnak a kollégiumi részét. A IETP-sek azok továbbra is vannak a Neumannban, ők délelőtt gimnazisták, úgymond, IETP-s gimnazisták, de délután már egy állam által fönntartott kollégiumba járnak, és hát mi lettünk az a iskola, hiszen nekünk van kollégiumunk, tehát tudjuk, hogy hogyan kell kollégiumot működtetni, van Arany János programunk, van gimnáziumi és kollégiumi programrész, tehát tudjuk, hogy hogyan kell kollégiumi Arany János programot működtetni, ezért a fenntartó, illetve az alapítvány, amelyik fenntartja a Neumann iskolát, és az államtitkárság, az oktatási, vagy köznevelési államtitkárság úgy döntöttek, hogy akkor a Szilágyihoz kerül át ez a kollégium rész. Ez a kollégium fizikailag egyébként ott van a Mátyás Király úton, nem messze a Szilágyitól, ezért is volt praktikus, hogy hozzánk kerüljön. Átkerült 140 diák, 6 kollégium nevelő, felvettünk még 2 éjszakás nevelőt, illetve egy pedagógiai asszisztenst, és elkezdtük mi működtetni délután ezt a kollégiumot. Hát nagy meglepetés nincsen, mert hát van saját kollégiumunk is, hát most kiegészült egy új telephelyjel, de izgalmas szakmailag a dolog, hiszen két egyébként kicsit különböző iskola, különböző stílusú iskolának a programját kell, a kollégium részét legalábbis valamilyen módon összefésülni, hiszen mégsem lehet az, hogy teljesen elválasztva működjenek, mert egy kollégiumhoz tartoznak ezek innentől fogva, ezek a diákok, csak külön épületben. Hozzánk is kell igazodni egy kicsit, meg a Neumannhoz is, ez egy érdekes történet, majd hosszú távon kiderül, hogy hogyan tudjuk működtetni, de szerintem nem lesz ezzel gond. Az államtól a megfelelő anyagi támogatást mi megkapjuk, és akkor ezzel meg tudjuk oldani a feladatot.
Biztosan, hogy jó lesz ez a fúzió. Ezt gondolom,
hát összeházasodtunk. A Neumann és a Szilágyi összeházasodott ezen a ponton keresztül.
Folytatjuk a beszélgetést Rázsi Botonddal, az EGRI Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium igazgatójával.
És akkor, amivel ugye kezdtem a beszélgetést itt a fő jubileummal, ez a 70 év, amelyre nagyon sok programot szerveztetek, amin, ahogy már említettem, ugye előző tanévben is volt rá precedens, de ugye ez folytatódik. Nem olyan rég vettetek részt egy háromnapos 70 kilométeres túrán a Bükkben, azt tudom.
Igen, előtte annyit azért elmondanék, hogy a tavalyi volt a 70. tanév, de azért nyúlik át erre a tanévre, mert az iskolát 1954-ben alapították, és az iskolának a legfontosabb ünnepe az Erzsébet nap, és a 2024. évi Erzsébet napra szeretnénk kicsúcsosítani ezt a programsorozatot, hogy 1954-2024, tehát így jobban mutat a meghívókon is, meg így egy kicsit hosszasabban is tudunk ünnepelni, még jobban is fel tudunk erre készülni. Hát zajlanak már ezek az előkészületek, már a meghívók készülnek, már a fellépőket, a volt Szilágy is fellépő művészeket invitáljuk, stb. De addig is van még program. A múlt héten tettünk egy, hát kerekítve 70 órás, mert ugye 3 nap az 72 óra, 70 órás, és 70 kilométeres túrát a Bükkben, tehát 3 napon keresztül összesen 70 kilométert gyalogoltunk, és hát a maximális létszám az 23 volt, azért mondom, hogy maximális, mert a különböző napokon változó létszámon mentünk, de volt egy 14 fős kemény maga,
aki
végig nyomta ezt a 70 kilométert.
Ebben te is benne voltál.
Ebben én is benne voltam, illetve az egyik kollégám, Antal Andrea, pont az IETP koordinátorunk, aki nagyon komolyan túrázik, és hát mi vittük a gyerekeket, illetve a kemény magot, és még pénteken, szombaton, vasárnap különböző emberek csatlakoztak hozzánk, kollégák is egyébként, illetve két kollégánk pedig várt minket a pazsagi, illetve a bánkúti turistázban, és vacsorával, meleg vacsorával vártak minket, mert hogy pazsagon, illetve bánkúton aludtunk. Tehát, hogy kisértünk a Bükkből.
Aha, kisértetek, tehát hogy ez akkor ez ilyen folyamatos.
Hát ez egy vándortúra volt, vándortábor volt. Nagyon sikeres volt, még érzem a bokámat, meg a térdemet, még 3 nap múltán is, meg még vízfolyók most múlnak el lassan majd a lábamról, de a gyerekek is nagyon élvezték. Hát a Bükkön mentünk keresztül, oda-vissza.
És végén nektek jó időtök volt.
És egy csodálatos időnk volt, elképesztő idő volt. Hát ezzel a 70 kilométerrel akartunk tisztelegni a 70 éves Szilágyi előtt. Illetve a jövő hétvégén lesz egy 70 kilométeres futás. Na, nem 70 kilométert fog valaki futni, hanem összesen 70 kilométert fognak diákok futni majd az Érsekkertben. Illetve a régi Szilágyitól indulnak, ami a Kossuth-Lajos utcában volt. Az Érsekkertben futnak pár kört, hogy meglegyen a 70 kilométer, és akkor befutnak majd a jelenlegi Szilágyiba. De most dolgozunk egy Szilágyis applikáción, hamarosan azt is majd közzétesszük, éppen tegnap tárgyaltam a fejlesztőkkel, készül Szilágyis tabló, és még sok ilyen apróság idézőjelbe téve, de a két nagy attrakció a legvégén lesz, ez az egyik a Szilágyis jubileumi műsor, annak is a részletei még ugye most vannak tárgyalás alatt, de most már a fő sarokpontok megvannak.
Akkor és ez hát, az Erzsébet bá keretében lesz, tehát a novemberi?
Nem, most a napján tartjuk, november 19-én, ami kedre esik, de az Erzsébet bálunkat azt hagyományosan azon a héten pénteken fogjuk tartani, tehát most kicsit szétszedtük ezt a két dolgot, de mind a kettő az Erzsébet naphoz, illetve mind a kettő a Szilágyi Erzsébethez és a 70 éves Szilágyihoz kapcsolódik, illetve a következő az utána lévő héten, az utolsó héten novemberben pedig olyan tudományhete rendezvénysorozatot rendezünk, amit korábban is minden évben megcsináltunk, csak most nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy volt Szilágyis előadókat hívjunk meg, akik a saját tudományterületükön vagy saját karrier területükön már valamit komolyat letettek az asztalra, és akkor arról be tudnak számolni a diákoknak előadások formájában.
Tehát, hogyha a Szilágyiban lenne egy ilyen Hall of Fame, ez a hírességek csarnoka, akkor mondjuk kiket lehetne említeni, akik mondjuk tényleg most akár városi szinten vagy országos szinten ismert a neve?
Hát, hogy például Kovács Kati, aki Szilágyi is volt, egyetlen Kossuth díjasunk, de van akadémikus, de például nagyon sok művész van, az Ágoston testvérek, Ágoston Kati, Ágoston Péter, akik szerintem már országosan már eléggé ismert színészeknek számítanak, vagy zenészek is vannak például, vagy ott van Ignác Balázs főispán, aki jelenlegi főispán.
És neki utána a gyermeke is oda jár?
Igen, vagy? A gyermeke is most Szilágyi is, vagy ott van például Bíró Attila, aki ugye a lányoknak, a női vízipólósoknak volt a válogatott kapitánya, és még sok ilyen nevet, ilyen nevet tudnék mondani, most így hirtelen nem készültem.
Nem baj, nem, semmi gond, de gyakorlatilag ugye a Szilágyiból eleve a továbbtanulási arány is elég nagy, tehát az eléggé evidencia, hogy biztos, hogy diplomás, sőt, több diplomás szilágyisok kerültek ide. Gyakorlatilag ezzel a novemberi egy hétre eső két nagy rendezvényel lezártnak tekinthető a 70 éves jubileumi megemlékezés?
Igen, ez szánjuk zárásnak, illetve még készül egy digitális évkönyv, ami bízom benne, hogy erre az időszakra el fog készülni, ha nem, akkor még egy kicsit még csúszunk ezzel a történettel, de nagyjából így le fog kerekedni a 70 éves jubileumi sorozat.
Egy dolog, ami mindenképpen aktualitás a most 8-os szülőknek. Jelen pillanatban az évek óta jól megszokott különböző tagozatok működnek az iskolában. Biztos nagyon kedvelt a biológia, kémia, humán általános tagozat, nyelvi tagozatok, matematika, informatika, többször emlegetett IETP program, amely egy Arany János tehetséggondozó program. Ha valaki a 2025-26-os tanévre a Szilágyiba szeretné a gyerekét szánni, iratni, és természetesen nagyon jó felvételit kell írni, mert emlékszem a sajátunkra, hogy bizony, tehát azért a Szilágyiba nem egyszerű bejutni, úgyhogy minden, ki most azért tényleg vegye elő a gyakorolni való felvételi feladatsorokat, milyen változás lesz esetleg a tagozatokban?
Egyrészt ez az az év, mármint a következő, amikor 4 osztályt tudunk indítani 5 helyet. Ennek az a oka, hogy az Arany János program az 5 éves, és összesen 20 osztálynak van férőhely a gimnáziumban, ezért mindig kell lenni egy olyan évnek, amikor egyel kevesebb osztályt tudunk indítani, hogy az 5x4 plusz 1, vagy a 21 az nem lehetséges, tehát egyik évben ki kell vonni egy osztályt a forgalomból. Most jön az az év, hiszen most éppen 4 osztályunk ballak ki. És akkor ezért az Arany János program mellett indítunk biológia, kémia, tagozatú osztályt, illetve mat info, vagy hát digitális kultúra tagozatú osztályt, és még marad egy osztálynyi helyünk. Más években egy specangolost, egy humánt és egy általános tagozatot szoktunk 2 osztályra elosztani. Most, mivel egy osztályunk van, ezért csak specangolt és humánt indítunk egy osztályban, 2 fél osztály, vagy egy-egy csoporttal, és ezek emelt óraszámú tagozatok, tehát angolból is, illetve a humán tagozaton is töriből, magyarból emelt óraszám van. Ez azt jelenti, hogy az adott tárgyakhoz plusz 2 órát tudunk hozzáadni, tehát a specangoloson 2 órát, a humánon pedig a magyarhoz töri az 1-1 órát. A másik 2 osztályunkban viszont a biológia-kémia tagozatos osztályban, illetve a digitális kultúrás matekos osztályban emelt szintű oktatást vezetünk be, engedélyt kaptunk rá a fenntartótól, illetve a köznevelési államtitkárságtól. Ez azt jelenti, hogy további 2 órával tudjuk megnövelni az óraszámot. Tehát az emelt óraszám fölé még plusz 2 órát tudunk tenni az adott tárgyakból, és ezért így azt lehet mondani, hogy a plusz 1-1 óra helyett, például a biológia kémia tagozaton plusz 2-2 órát adunk biológiára, kémiára, és a matinfós vagy digitális kultúrás tagozaton ugyanígy a matekra plusz 2 órát és a digitális kultúrára plusz 2 órát tudunk tenni. Tehát még magasabb óraszámmal tudjuk ezeket a tárgyakat tanítani. Hát nyilván az a cél, hogy több órán, több tananyagot elmélyültebben, részletesebben meg tudjuk tanítani, ami fontos a felvételihez, de fontos ahhoz is, hogy mondjuk eredményesebben tudjuk versenyeken szerepelni.
Más nyelvi tagozatban esetleg gondolkodtok-e?
Igen, majd amikor újra visszáll az 5 éves lehetőségünk, tehát 2 év múlva, 2026-ban, akkor már nem fogunk indítani általános tagozatot. Tulajdonképpen idén indítottunk utoljára általános tagozatot, ahol a magyarra, illetve a matekra tettünk plusz 1-1 órát. Ez is csak ennyiben volt általános. Tehát ilyet már nem indítunk, hanem spanyol nyelvi tagozatot fogunk indítani, és ez pedig úgy lesz, hogy lesz egy speciális angolos osztályunk plusz 2 órával, lesz egy fél humán osztályunk plusz 1-1 órával a magyarra töri le, illetve lesz egy fél spanyolos tagozatunk, ott plusz 2 órával a spanyolra, és akkor egyre népszerűbb a spanyol, nem csak nálunk, hanem úgy vesszük észre, hogy egyre nagyobb igény van rá világszerte, tehát világnyelvről van szó, és hát nálunk is nagyon sokan választják második idegen nyelvként. Szeretnénk, hogyha első idegen nyelvként választanák sokan, hiszen több diák jön már úgy középiskolába, hogy már angolból nyelvvizsgálja van, vagy pedig már nagyon közel áll a nyelvvizsgához, tehát utána már nem érdemes annyira az angolra foglalkozni, ha csak tovább nem akar felsőfokúra menni, és akkor én nekik azt javasoljuk, hogy legyen az angol a második idegen nyelve, idézőjelbe téve, és a spanyol legyen az, amit magas óraszámba kezd, és a gimnáziumi tanulmányok végére 2 nyelvvizsgával a zsebében, kis 2 esetleg magas szintű nyelvvizsgával a zsebében távozhat.
Igen, csak itt ez egy olyan speciális helyzet, hogy ugye a spanyolra nagy valószínűséggel úgy fog érkezni, hogy a nulláról fogja kezdeni, mert azért előtte nem igazán jellemző.
Igen.
Max, hogyha a közkedvelt sorozatokból nem kezdi el már hallgatni.
Igen, de ezért kell magas óraszámot adni neki, és akkor ő egy repülő rajtal el tudja kezdeni a spanyolt, és így hát most is van sok olyan diákunk, akik nálunk kezdte nulláról, és 11-ben már nyelvvizsgálja
van. Hát igen, így szép a nyelvtanulás. Mi időnkben, mi nem haladtunk ilyen gyorsan, arra
hát emlékszem
angolból. Tehát azért sokkal később csináltuk. Hát én azt gondolom, hogy ez a 2024-25-ös tanév, ez megint egy izgalmas tanév lesz, és most úgy látszik, mintha lecsendesülne itt a 70 éves jubileummal minden, de hát én, ahogy téged ismerlek, meg ezt a igazgatói, tanári, programszervező, és tényleg mindenben benne vagy, és szerintem ez tényleg nagyon becsülendő. Most a szemedbe dicsérek, de ezt értsd jól, hogy tényleg, ha túra van, hogy mindenhol ott vagy, mert hogy mindenbe belelátsz, és akkor mindent te is átélsz, és tudod, igen, hogy milyen nekik. Úgyhogy...
Hát én azt szoktam mondani, hogy nem azt mondom, hogy előre, hanem azt, hogy utánam.
Így van.
És akkor így a többi...
Követendő példa.
Így igyekszem a diákok meg a kollégák számára is, de nem becsvágyból, hanem azért, mert így gondolom, hogy ha én megcsinálom, akkor csinálja velem más is.
Meg nem vársz el olyat, amit én
nem csinálok. És nem várok el olyat, amit én nem csinálok, meg így van. Ez ilyen egyszerű.
Akkor hajrá erre a tanévre ismét, Rázsi Botond, köszönöm.
Köszönöm szépen,
szépen,
hogy itt lehettem.
Rázsi Botonddal, az EGRI Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium igazgatójával beszélgettünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Holló Gábor atyát, aki augusztus 1-től az EGRI belvárosi plébánia káplánya, vagy ha úgy tetszik, a bazilika káplánya. Mindemellett iskola lelkész is vagy, de még mielőtt erről a nagyon sok EGRI pozíciódról beszélnénk, Gábor atya, első közös emlékünket hagyj idézzem fel a hallgatóknak, a szentelésed előtt volt ugye az első riportunk 2017-ben, 7 éve vagy pam. Ugye akkor én a szentelés előtt álló ifjonti hévvel hatalmas tervekkel induló pappal, leendő pappal beszélgettem, és azóta azért 7 év, 2 plébánia, illetve most már a harmadik van ugye a hátad mögött. Szerintem mindenféle szempontból az életbölcsességben, a hitedben, a papi hivatásodban is. Nem azt mondom, hogy óriási változások, de mindenképpen egy fejlődési ív és egy elmélyülés tapasztalható. Én ezt gondolom, de szeretném, hogyha ezt megosztanád velem és a hallgatókkal, hiszen mi nem nagyon találkoztunk azóta, és tényleg kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntelek, és mindenkit, aki ezt a beszélgetést hallgatja. Hát igen, 2017-ben szentelt föl érsek úr, ahogyan említetted is, és azóta 2 állomás helyen volt. 17-től 19-ig gyöngyösen szolgáltam a Szent Bertalan plébánián, aztán 19-től ugye egészen idén júniussal, illetve júliussal bezárulak pedig Miskolcon a Szent Anna plébánián voltam káplán, és hát mind a 2 helyen fontos része volt az életemnek és a szolgálatomnak az iskola. Talán erőteljesebben Miskolcon az utóbbi állomásomon, ott a Fráter György Katolikus Gimnáziumnak voltam a lelkipásztora, és igazság szerint a papi életemnek, az időmnek, az energiáimnak a nagy részét azt valóban az iskola vette igénybe, és most pedig hazakerültem, hogy úgy mondjam, augusztus 1-től itt a főplébánián teljesítek szolgálatot Bazilikában, mint káplán, illetve az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának. Ugye régi nevén a 2-es és a 4-es iskoláknak vagyok a lelki pásztora.
Amikor valakit felszentelnek, még nem tudhatja, hogy mondjuk egyáltalán ez a iskola lelkészség, ez mennyire lesz benne az életében, de tényleg arra emlékszem, hogy nagyon nagy tervekkel is van, nagyon vártad a szentelést, és hogy tényleg a papi hivatást, ezt a lelkipásztori szolgálatot elkezdjed, és az, hogy gyakorlatilag 7 éve folyamatosan ugye a tanítás és a gyerekeket közelebb hozni a Jóistenhez benne szerepel az életedben, ennek örülsz, hogy megkaptad ezt a feladatot a Jóistentől?
Örülök, mert az iskolai lelkipásztorkodás az egy olyan pozíció, egy olyan szolgálat, ami folyamatosan abban tart engem, hogy mindig meg kell újulni. Most az aktuális helyzetemet úgy valamennyire felvázoljam, hogy a Miskolcon a Fráter az egy 30 éve katolikus iskola volt, a maga kialakult életével, szokásaival, bejáratott dolgokkal, és aztán most, ahogy ide kerültem, a gyakorló iskola, ugye az egyetemmel együtt lett katolikus intézmény, ez a 3. tanév gyakorlatilag, és teljesen másak a helyszíni adottságok is, teljesen más a légkör, a pedagógusoknak a vallási, vagy egyházi háttere, a diákoknak a vallási háttere, ahonnét jönnek.
Ez lényegesen nagyobb kihívás, gondolom.
Azt mondom, hogy más. Tehát megvan a kihívás abban is, amikor van egy megszokottság. És esetleg ott lenne min változtatni, de nagyon nehéz, éppen azért, mert van egy kialakult rendje, menete, szokása a dolgoknak. Uh-huh. És ilyen szempontból viszont tehát azt tudom mondani erre, hogy nagyobb rugalmasságra ad lehetőséget egy friss, egy új terület.
Mennyiben segíthette, vagy segíti most a munkádat az, hogy azért egy viszonylag fiatal pap vagy, és hát ugye rögtön a szentelés után is ugye fiatalon kerültél az általános iskolásokhoz, meg ugye a Fráterben már középiskolásokhoz. Most szintén általános középiskolásokhoz, nem tudom, hogy ezt majd elmondod, hogy az egyetemen lesz-e dolgod egyetemi hallgatókkal, vagy be kell-e kapcsolódnod az egyetemi hitoktatásba, de én azt feltételezném, hogy egy gyerek lennék, nyilván valahogy egy fiatal pap, bácsi, ezt értsük nyilván jól, valahogy úgy közelebb van hozzám, mert ő is nem olyan rég volt gyerek, mint mondjuk egy idősebb, hogy nem szabad így megközelíteni?
De én azt hiszem, hogy meg lehet ezt így közelíteni. Röviden arra válaszolva, hogy az egyetemen lesz-e dolgom, így közvetlenül nem. Tehát a gyakorló iskolának vagyok a lelkipásztor, és van egyetemi lelkész, ugye külön kinevezve. Tehát nekem így a mindennapokban az egyetemen nem lesz feladatom. A gyakorló iskolában annál inkább. És ez egy érdekes dolog, amit említettél, ugye fiatalon ott lenni a diákok között, és lehet, hogy ez így furcsán fog hangzani, ahogyan most elmondom, vagy megmosolyogtató, de én azt hittem, hogy pontosan ez a korbeli közelség, ez egy ilyen könnyítő tényező. Uh-huh. És egyébként nem az. Nem volt könnyítő tényező 6-7 évvel ezelőtt sem, mert akkor még tényleg közelebb álltam azokhoz, akiket akkor tanítottam, és ott voltak ilyen érettségiző kor körül, környékén, és úgy odaállni elég, hogy hát rettenetesen nem vagyok idősebb, mint ők, de mégis csak a tanáruk vagyok. Akkor ez volt a kihívás. Most pedig az a kihívás, hogy azért eltelt 6-7 év, és azt veszem észre, hogy a diákok most már nem úgy látnak engem, mint aki közel áll hozzájuk korban. És egyre inkább távolodok tőlük. Ebben nekem meg kell tanulnom beleállni ebbe a helyzetbe, és ugye megtalálni azokat az alkalmas utakat, módokat, ahogyan tudom őket vezetni, irányítani.
Igen, ez amúgy olyan érdekes lehet, mert ahogy említetted, igen, a Fráter az egy 30 éve katolikus intézmény, a gyakorló az hiába 3 éve, de azért még valljuk be, ez még a gyerekcipőben járás korszaka, és azok a tizedikesek, akiket éppen említettél a riport előtt, hogy hit tanulnak, tehát ők még mondjuk 6. osztályban lehet, hogy erkölcstanosak voltak, ugye, és nem feltétlenül a hit tanulás vezérelte őket. Milyen módszerek vannak a 2024-es év fiataljainak, hogy a hitet közel hozzuk? Mert hogy most már tényleg egy teljesen más korszakot élünk, ez a nem is tudom milyen generáció gyerekei, talán ők még az égenerációsok.
Lehet beszélni különböző módszerekről, különböző megközelítési irányokról, meg szóval pedagógiáról, meg sok mindenről, de igazából a hit átadással kapcsolatban a módszer az mindig egy személy, és az Jézus Krisztus. Tehát egyre inkább eljutok arra a felismerésre, hogy amikor az embereknek, és most itt kortól, meg mindentől függetlenül, de a hitről beszélek, vagy az egyház életéről beszélek, a kiinduló pont az mindig Jézusnak a személye. Uh-huh. Tehát, hogy az emberré lett Isten, hogyan élt itt közöttünk, hogyan adott nekünk példát, és milyen távlatot nyitott meg előttünk. És azt hiszem, ezzel kell kezdeni. Tehát amire én a hittanórákon törekszem, az, hogy először is a Jézus Krisztusnak a személyét bemutassam az evangéliumokon keresztül. Nyilván vannak szemléltető eszközök, meg módszerek, de mégiscsak Jézus Krisztusnak a személy áll a középpontban, és persze ezt behozni az életbe. Tehát, hogy mi elkezdtük megismerni Jézust, akkor ennek az ismeretnek milyen hatása kell, hogy legyen, és hogyan kell, hogy ez meglátszódjon az egészen hétköznapi, a mindennapi életünkön.
Érdeklődőek amúgy, vagy próbálják tényleg valahogy a mai modern kor és Jézus kapcsolatát, vagy az összefüggéseket keresni, mert én valahogy úgy gondolom, vagy úgy képzelem a te óráidat, nyilván nem voltam még egyen se, hogy azért te mai modern nyelvet is mint eszköz használod, vagy beleszövöd.
Igyekszem minél inkább, és igyekszem minél inkább interaktívvá tenni az órákat. Jó lenne kis csoportokban foglalkozni diákokkal. Egyébként ez az egyik nagy hátulütője az intézményes hitoktatásnak, hogy nekem most 29-30 fős csoportjaim vannak. Sokkal eredményesebben és személyesebben lehet foglalkozni emberekkel, ugye kisebb csoportokban, tehát így zárójelben megjegyezve ezt, hogy sokkal könnyebb dolga van a hitre való nevelésben más felekezetű lelkipásztoroknak, hitoktatóknak az intézményeinkben, mikor nekik 4-5-6-8 diákkal kell egy órán foglalkozni, mint nekünk, akiknek mondjuk nincs akkora terünk, lehetőségünk a nagy létszám miatt az interakcióra. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy csodát én sem várok a hittanórákon. Tehát a diákok, azok ott is csak diákok, és az érdeklődés az nagyon változó szokott lenni. Van, amikor jobb, van, amikor buzgóbb, van, amikor ott is bejön a nem tudom, a fáradtság, a fásultság. Nyilván tőlem is függ, tehát én sem tudom mindig ugyanazzal a lelkesedéssel előadni azt, amit szeretnék. De hát igyekszem, hát dolgozom, és azt hiszem mindannyian így vagyunk ezzel.
Folytatjuk a beszélgetést Holló Gáborral, az Egri Bazilika káplánjával.
Egy picit még visszakanyarodva az eltelt 7 évhez. Valószínűleg ez nehéz kérdés lesz, hogy az ember hogyan látja saját magát belül. Lehet, hogy egy barátodat, akivel azóta folyamatosan tartod a kapcsolatot, őt kellene megkérdezni, egy világi, meg egy papbarátodat is, hogy de mégis, hogy te saját magadban hogyan látod ezt az egész utat, amit idáig megtettél. Tehát azok az elvárások, amelyeket önmagaddal szemben papként és emberként is esetleg felállítottál a szentelés előtt vagy szentelés után, azokat te tudod tartani, a világlátásod neked is sokat változott, a hited mennyire mélyül el, ez egy pap életében ez hogyan alakulhat, vagy ennek milyen ingoványai vannak esetleg?
Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amire én így a szentelés óta rájöttem, vagy rájövök újra meg újra, és egyre inkább, az az, hogy nem vagyok kész. Tehát, hogy a szenteléssel én nem megérkeztem valahová, hanem hogy új dimenzióba lépett az én folyamatos változásomnak, alakulásomnak, megtérésemnek a története. És egyébként ebben nekem nagy irányadó volt egy Szentlélek szeminárium, még itt az első Egerben, de aztán már a második, amit már én szerveztem meg, koordináltam meg, vezettem Gyöngyösön, nagyon jó munkatársakkal, testvérekkel, és igazából az volt az, amin keresztül Isten engem elvezetett arra, hogy az életem, hogy a papi életem, meg a papi szolgálatom az akkor tud, most így mondom, hogy működni, hogyha én állandóan nyitott vagyok arra, amit a Szentlélek el akar indítani bennem és körülöttem. Vagyis, hogyha állandóan kész vagyok arra, hogy változzak, hogy alakuljak. Például egyébként ez az EGRI állomás a jelenlegi életemben is. Ebben az optikában látom, hogy az előző helyemen, ugye Miskolc fráter, 4 év alatt sok mindent sikerült elkezdeni, bejáratni, és ez most itt annyira más az itteni környezet, mondjuk az iskolai környezetet, ha veszem, hogy abból, amit ott beindítottam, bejárattam, semmi nem működik. Tehát mindenre új módokat, mindenre új módszereket kell keresni, és ezért kell állandóan nyitottnak lenni az újra.
Vannak neked is nehéz pillanataid? Tehát amikor azt mondod, hogy hú, most valaki, jó Isten, adjál tanácsot, vagy bárki, mert most megakadtam, most valahogy nem megy tovább.
Vannak nehéz pillanatok, de kétségbe esni nem szoktam. Arra nem tudnék példát mondani, nem tudok magamban olyat felidézni, hogy magamban roskadtam volna, és azt mondtam, hogy nem tudom, hogy innentől hogy lesz tovább. Uh-huh. Azt mondom, hogy ezt most még nem látom, de biztos vagyok benne, hogy ez is elő van készítve, és nekem csak nyitott szemmel, füllel, szívvel kell mennem legjobb lelkiismeretem szerint előre, úgy, ahogyan gondolom, és akkor alkalmasnak lenni, hogy az adott pillanatban észrevegyem, hogy akkor itt most mire indít a Szentlélek, és abból hogyan lesz valami, uh-huh. Hogyan kell nekem abba beleállni.
Ugye nektek papoknak heti 1 szabad napotok van, és 6 nap az munkaidő. Reggel 6-tól nem tudom meddig, sokáig, de gyakorlatilag most is, ahogy ezt a riportot szerveztük, azért úgy most éppen volt egy fél órajuk, tehát hogy gyakorlatilag nagyon bevagytok, illetve be vagy te táblázva. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a kápláni teendők plusz az iskola lelkészi, mert hogy az ember abba is belegondol, hogy azért vannak a vidéki plébánosok már, akinek mondjuk van 5, 6, 7, 8 filia akár, tehát, hogy ahogy kinek lehet nehezebb? Ki osztódik jobban szét?
Ezt nem tudom.
Mert még így nem voltál ugye sosem, mert
ugye nekünk itt a bazilikában nincsen filiánk, ugyanakkor itt van az iskola, ami hozzánk tartozik, a gyakorlóiskola, és ugye régebb óta a Szent Imre iskola, általános iskola, és nekünk itt káplánoknak igazából ez a fő tevékenységi területünk.
Amit ugye az iskola lelkészség.
Így van, igen. És minden, amivel az jár. Nyilván emellett megvan a misézés, a gyóntatási szolgálat. Én is járok ugye temetni hétvégén. Hát főleg ugye a nyári időszakban esketek én magam is. Vasárnap, hogyha keresztelő van, akkor keresztelek. Pontosan mivel, hogy nekünk nincsenek filiáink, ezért, hogyha valahol itt Eger környékén helyettesítésre van szükség, akkor a főplébániának szoktak szólni, és tőlünk kérnek segítséget. Tehát akkor az azt jelenti, hogy vasárnap, vagy adott esetben hétköznap is megyünk, és végezzük a misét, a szertartásokat. Tehát igen, sok a feladat, összetett is, és persze emellett ott vannak még a kötelezőn, vagy a hivataloson kívül vállalt dolgaink. Hát nyilván ugye szentségi felkészítések, ifjúsági hittan, felnőtt katekézis, és akkor még ezek mellett, hogyha valaki személyes lelki beszélgetésre, lelki vezetésre, gyónásra jelentkezik, akkor hát velük is foglalkozunk. Ez az, ami már teljesen egyéni. Ugyanakkor visszatérve a kérdésedre, hogy kinek nehezebb, ezt nem tudom, de nekem pontosan ennek a dolognak az összetettsége, meg a sok rétűsége az, ami miatt én jól érzem magam ebben.
Neked ez, hogy nem csak ugye papi feladatokat kell ellátni, hanem ugye a oktatás és gyerekeket a Jóisten felé terelni, vagy közelebb vinni hozzá. Neked ez a területed. Nyilván minden papa, maga emberi mi volt múltjából adódóan ugyanúgy mindenki másra alkalmasabb. Mindent meg kell csinálni nyilvánvalóan, de valaki kifejezetten erre a vidéki életre jobban való, valaki kifejezetten ugye ilyen nagyobb plébániákra, de szerintem mindig ezt megtalálják ugye oda bent.
Most bocsánat, hagyj, reflektáljak erre gyorsan, mert mondtad az előbb is, meg most is, hogy a gyerekeket. De egyébként én azt gondolom, hogy ezek az iskolák elsősorban nem a gyerekekről szólnak, hanem itt nem titkoltan nekem is egyébként az elsődleges célközönségem a pedagógusok, a dolgozók. Vannak elképzeléseim, hogy hogyan szeretnék velük foglalkozni.
De így külön, hogy mondjuk a gyakorló iskola pedagógusainak felnőtt...
Például volt az év elején évindító lelki nap, második fél évben is lesz lelki délutánjuk, aztán terve van véve egy zarándoklat, ami egy legalább kétnapos utazás, aztán egy ilyen kvázi katekézis, tehát egy kurzus, amit kifejezetten azoknak kínáltam föl, akik keresők, akiknek nincs nagyon egyházi vallási hátterük, de ugyanakkor van bennük egyfajta nyitottság, érdeklődés, és hála Istennek jelentkeznek, és úgy tűnik, hogy valami el fog indulni.
Ebben nem is gondol bele az ember, mert ugye igen, az iskola lelkészségre az ember automatikusan csak arra gondol, hogy a gyerekeknek ugye a hitoktatás van, de hát valóban ott vannak ugye a pedagógus kollégák, és igen, az nagyon szép, meg hát hogyha ők is elindulnak egy ilyen úton, akkor talán könnyebb a közös munka, meg megértik azt, hogy tulajdonképpen te mit szeretnél, vagy mi a te célod. Egyetlen egy kérdésem van a beszélgetés végén. Megint a 7 évvel ezelőtti emlékeimre hagyatkozom, hogy milyen az, amikor a papi ruhát leveszed, és mondjuk farmerban vagy mondjuk egy szabadidő ruhába, tehát amikor egy kicsit ki kell engedni, a gőzt meg ki kell engedni, tehát azt azért valljuk be, és arra emlékszem, hogy te szerettél sportolni. Tehát most, hogyha nem Gábor atya vagy, ha nem Gábor, tehát most egy civil ember visszatérsz egy kicsit önmagadba, ha mondhatom így, akkor ez a sport még, mint gőzkiengedés, vagy energia visszavétel szerepel, vagy fontos még az
abszolút
életedben?
Igen.
Most
igen.
Per pillanat mit sportolsz? Ismerjük meg az emberi
most
oldaladat
per is. Per pillanat konditerembe járok. Egyébként a nyári szünetben, amíg jó idő volt, addig az érsekkerti kondipark futópálya volt. Most így, ahogy a hidegebbek jönnek, így egyre inkább úgy betolódok a konditerembe. Igen. És hát a nagyszerű az, hogy ugye most itt ketten vagyunk káplánok, tehát van egy káplántársam, akinek szintén fontos a sport, a mozgás, és tudjuk egymást motiválni, tudunk együtt menni, és ez azért jelentősen megkönnyíti a dolgot. Az érdekes például az, amikor, ahogyan említetted is, ugye felkerül a, nem tudom, a melegítő, meg a farmernadrág, és például abban a helyzetben találkozok valakivel, és lehet, hogy először nem ismer meg, vagy látom a sanda tekintetet, hogy gondolkodik, hogy hát ismerős, de hogy tényleg így is tud, és akkor...
Igen, így is tudsz, mert hogy...
Igen.
És erre lehetne mondani, ez a papok titkos élete, nem titkos ez az élet, mert ez egy nyilvános élet, mert ez így teljes, nem? Hogy azt hiszem, hogy javíts ki, ha tévedek, de mintha régebben megfogalmaztál volna olyat, de nem akarom a teszádba adni, mert nem biztos, hogy így volt, de hogy azért az épp testben, épp lélek, az azért így kerek, így együtt az egész. Kívánok neked épp testben, épp lelket, és hogy ezek a nagy, nem azt mondom, hogy világmegváltó tervek, de hogy tényleg ez a nagyon nagy motiváltságod, és ez, hogy igen, mindenkinek, tehát kicsiktől nagyokig, felnőttekig, bárkinek segíts megtalálni a saját utat.
Hát a világ már megvan váltva, hála jó Istennek, én csak azon dolgozom, hogy ez a megváltás elérjen oda, ahol én vagyok.
Köszönöm szépen, úgy legyen.
Köszönöm én is a beszélgetést.
Holló Gáborral, az Egri Bazilika káplánjával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Báta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Én a szívemet adtam neked, és az árából vettünk egy labdát, és mi együtt játszottunk éveken át.
ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Én a zenémet adtam neked, de az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott. Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátunk vagyunk, ugye mi jó barátunk vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott. Én a pénzemet adtam neked, de a pénzemért nem kaptunk semmit, és mi együtt néztük a kirakatot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8